6 óra 43 perc, ma jó reggelt kívánok! A közel-keleti konfliktus átmenetileg elterelte a figyelmet, de az orosz-ukrán háború továbbra is Európa legmeghatározóbb fegyveres konfliktusa. A frontvonalakon nem történt stratégiai fordulat, a harcok folytatódnak, miközben a háború továbbra is alapvetően befolyásolja az európai energia- és biztonságpolitikát. Az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint katonai szempontból az iráni helyzet érdemben már nem változtat az orosz hadműveleteken, mivel Moszkva az iráni eredetű drón technológiát időközben saját gyártásba vitte, így nincs közvetlen importra utalva. Rövid távon ugyanakkor a közel-keleti feszültség az olajárak emelkedésen keresztül többletbevételt hozhat Oroszország számára, ez finanszírozási oldalról kedvező lehet. Hosszabb távon viszont a térség átrendeződése, például egy esetleges iráni politikai fordulat, vagy az orosz befolyás gyengülése akár Moszkva pozícióit is ronthatja. Bendarzsevszki Antont Kecső Rihárd kérdezte.
Előtérben a közel-keleti konfliktus az elmúlt napokban, viszont háttérbe szorult az orosz-ukrán háború jelenleg az iráni árnyékban. Mi a helyzet most az orosz-ukrán fronton, és mennyire került egyáltalán ténylegesen háttérbe ez a háború?
Mindig, hogyha az elmúlt időszakban valamilyen más konfliktusra vagy eseményre kerül sor, akkor mindig ez az ilyen aggodalom, hogy majd az orosz-ukrán háború nem is fontos, nem is számít, és nem fognak róla beszélni, ugye ugyanez volt mondjuk 2023. októberében, amikor Izraelben történt a merénylet sorozat, és az erre adott izraeli válasz, vagy ugyanez volt néhány hónap ezelőtt Venezuela esetében, vagy tavaly, vagy júliusban, ugyancsak Iránnal szembeni műveletek esetében, megint csak mindig előjött ez a félelem, hogy már érdektelen ez a háború. Hát a valóság az, hogy nyilván a háború régóta tart, már a háború 5. évébe léptünk, és hogyha vannak hirtelen berobbanó más konfliktusok, események, akkor azok elterelik a figyelmet. De mégis az orosz-ukrán háború az a konfliktus, ami elsősorban Európa, de egyébként a világ számára is egy igencsak fontos esemény sorozat. A második világháború óta nem volt ennyi áldozat a katonai konfliktusnak Európában, mint amit most Ukrajnában látunk. Ez az a háború, ami meghatározza az európai erőviszonyokat, az európai biztonságpolitikát, az Oroszországgal szembeni viszonyokat, feltételeket. Tehát ez azért nem fog átérbe szorulni. A figyelem átmenetileg elmehet másik eseményre, átterelődhet, de akkor is az orosz-ukrán háború az, ami meghatározó maradhat elsősorban európaiak számára. Nekünk biztos, hogy ez a legfontosabb. Persze az iráni háborúnak is lehetnek igen komoly hosszú távú hatásai, nagyon nem mindegy, hogy ez egy néhány napig vagy néhány hétig tartó művelet vagy háború, vagy akár hosszú hónapokon keresztül velünk marad, vagy netán még tovább velünk marad, mert akkor megint csak egy másik helyzet állunk szemben, ami drasztikusan megváltoztatja a világ energetikai helyzetét, az energiabiztonságot, az árakat, a kőolajárakat, a földgázárakat, és nyilván annak megint csak más kivetülése van, mint hogyha csak egy néhány napos vagy néhány hetes műveletről beszélünk. De hát mivel még csak a háború negyedik napjában vagyunk, még nehéz látni, hogy ez pontosan meddig fog tartani.
Akkor egy kicsit spekuláljunk és mélyüljünk el a történetben, mert hogy itt vannak azok az oroszok, akik nagy részt az irániaktól is szerzik például a fegyvereiket. Viszont ez most visszábesik-e, vagy éppenség, már azért esik vissza, mert hogy az irániaknak is szüksége van a fegyverekre, vagy ez egy teljesen különálló dolog, és ettől független az oroszok ugyanúgy megkapják azt a megfelelő fegyvermennyiségüket, ami nekik idézőjelesen jár, vagy amit ők kértek, vagy vásároltak?
Oroszok azokat a fegyvereket, amire szükségük volt, már megkapták Irántól. Elsősorban az iráni Shahed drónok, azok a harci drónok, az a harci drón technológia, ami Oroszországnak hiányzott, de Iránnak meg volt. És Irán azért fejlesztett ebbe elsősorban, mert olcsó technológiáról van szó, olcsó eszközökről van szó, ezek a drónok nagyobb hatótávolságra képesek, és más technológiai hiányokat a drónfejlesztéseken keresztül tudták megoldani, és amikor a háborúban, az orosz-ukrán háborúban kiderült, hogy a drónoknak egyre növekvő szerepe van, akkor Iránnak megvolt ez a technológiája, Oroszországnak pedig nem. És a háború első két és fél évében Irán volt az elsőleges beszállítója ezeknek a Shahed drónoknak, de azóta a helyzet annyiban változott, hogy iráni licensz alapján, tehát iráni technológia alapján, de annak átdolgozásával, vagy továbbdolgozásával, tökéletesítésével az oroszok saját drónokat készítenek. Ugyanúgy külalakra, nagyrészt belsőre is ez egy Shahed drón, de most már Oroszországban gyártják iráni licensz alapján, és Gerany drónnak nevezik, és ezek a drónok azok, amelyek veszélyt jelentenek nap mint nap Ukrajna számára az orosz támadások miatt. Tehát az oroszok most már nincsenek rászorulva az Iránból érkező importra. A technológiai transfer megtörtént, a licenszeket megkapták, és most már saját maguk gyártják egyre nagyobb mennyiségben ezeket a drónokat. Ellenben ugye a dolog megfordult, és Irán a katonai támogatásért cserébe bízott volna abban, hogy Oroszországtól kapnak ilyen katonai eszközöket, orosz katonai technológiákat, amiben az oroszok jók. Rendeltek is még 2021-ben, még az orosz-ukrán háború előtt több tucat orosz vadászgépet, Su-35-öst, rendeltek légvédelmi eszközöket, az orosz légvédelmi technológiák egészen jónak számítanak, de ezeket nem kapták meg. Tehát Oroszország nem szállította le, ezek a szállítmányok késnek, egyáltalán kérdés, hogy valaha le fogják-e szállítani, mert nyilván az oroszok számára most elsődleges az orosz-ukrán háború, és minden fegyver, minden eszköz oda megy. Tehát ami nem jut el Iránba, az azért nem jut el Iránba, mert szüksége van a Oroszországnak a háborúra. Tehát itt egy ilyen reciprok hatás érvényesül, hogy Irán megadta az eszközöket, sokat számított, tehát erre a technológiára támaszkodik most Oroszország a háborúban, de ez fordítva nem történt meg, amikor Irán bízott benne, hogy megkapja ezt a támogatást Oroszországtól. Az oroszok nem támogatták meg Ajatollah rendszerét, és ezeket a katonai eszközöket nem adták oda Iránnak. Tehát katonai értelemben nem fogja befolyásolni a harcokat az iráni helyzet. Ugye a rövid távú hatása mindenképpen lesz az oroszokra nézve, és a rövid távon ez egy pozitív hatás, ugyanis az olajárakat már most látjuk, hogy kilőttek az egekbe, és ugye kérdés, hogy meddig folytatódik még a háború. Tehát ha tartósan ilyen marad a helyzet, ha tartósan fennmarad az eszkaláció, akkor folyamatosan növekednek majd az olajárak, ami többletbevételhez juttatja az oroszokat, ami többletbevétel keletkezik, az megint csak az orosz-ukrán háborúra megy, tehát többet tudnak költeni fegyverre és katonai eszközre. Tehát rövid távon biztos, hogy ez egy pozitív hatás. Hosszú távon viszont inkább veszítenek vele az oroszok ezzel a konfliktussal a Közel-Keleten, mert egyrészt elveszíthetik a legfontosabb térségből a szövetségesüket, és az oroszok hosszú távra játszanak, tehát azok a együttműködések, partnerségek, amelyek még a szovjet korszakban jöttek létre, azok nagy részt fennmaradtak a modern időkben is. Ugye Bashar al-Assad szíriai vezetőnek a vezetővel, hát nem közvetlenül vele, hanem még az apjával kötöttek az oroszok együttműködés még a szovjet korszakban. Ugye most veszítették el gyakorlatilag Szíriát és a szíriai bázisokat a másfél évvel ezelőtt, de hát ugyanez a helyzet Iránnal is. Oroszország egy 50 éves kapcsolatra tekint vissza az iráni rendszerre. Ha ezt most elveszítik, akkor ez egy hosszú távú változás, hogy az orosz befolyás a térségben el fog veszni. Illetve a másik hosszú távú hatás, hogy az olajárak ugye fordítva is működnek, hogyha az iráni helyzet rendeződik, netán egy kontrollálható, az Egyesült Államokkal partneri viszont ápoló Irán vissza lesz engedve a nemzetközi rendszerbe, tehát az az izoláció, amivel az iráni rendszer az elmúlt évtizedekben szembesült, az megszűnhet, és az iráni olajjal szembeni szankciókat el fogják törölni, vagyis hirtelen jóval nagyobb mennyiségű olaj fog bejönni a piacra, ami viszont letöri az árakat, ami viszont így csökkenti az orosz bevételeket. Tehát egy ilyen hatása is van a dolognak. Rövid távon az oroszokat segíti, katonailag nem, mert most már nincs egy ilyen hatás, viszont hosszú távon ez visszafelé sülhet el, és az oroszoknak inkább fájó hatással lehet, mint pozitívan.
A jelenlegi viszonyok tekintetében Oroszország nyújthat-e segítő kezet most Iránnak?
Nem ezt láttuk az elmúlt időszakban. Bárhol, ahol komoly orosz érdekeltségek voltak Oroszország határon túl, és ahol baráti rendszerek kértek támogatást Oroszországtól, az oroszok nem tudtak segíteni, mert az erőforrásaik Ukrajnában vannak lekötve. Tehát úgy tűnik, hogy Ukrajnán túl nem képesek ezeket az erőforrásokat megosztani, nem képesek egyszerű több térségre fókuszálni, nem képesek jelen lenni egyszerű több helyen. Ugye Szíriában nagyon sok erőforrást költöttek el az oroszok 2015 óta, 2015-ben avatkoztak be, és már-már bukás előtt álló Bashar al-Assad rendszerét sikerült megmenteni. Az oroszok pénzzel, fegyverrel és még katonákkal is támogatták a rendszert. Katonákat küldtek, illetve zsoldosokat küldtek, a Wagner csoport is masszívan jelen volt Szíriában. Mégis, amikor már benne voltak az oroszok a háborúban, és hirtelen a szíriai rendszer, a szíriai rezsim segítségre szorult, akkor már nem tudtak segíteni Bashar al-Assadnak, és heteken belül megbukott a rendszer. Ugyanaz igaz Venezuelára, hogy Maduro segítséget kért, nem tudtak segíteni, vagy ugyanez a helyzet áll fenn Hegyi Karabah esetében. Ráadásul ott a helyzet annyiban pikánsabb, hogy Örményország nem csak partneri viszontápol Oroszországgal, mint mondjuk Irán, vagy az említett Venezuela, hanem konkrétan egy katonai szövetségi rendszeren belül vannak. Ugye van az a KBSS, Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete, az oroszok által működtetett katonai szövetség, mondhatjuk, hogy ilyen anti-NATO, ilyen ellen-NATO, ahova Oroszország és partnerei tartoznak, és Örményország ennek a katonai szövetségnek a része volt, és a KBSS keretében kértek katonai támogatást Oroszországtól, amikor éppen háborúban álltak Azerbajdzsánnak 2023-ban, és az oroszok nem segítettek. Tehát a saját katonai szövetségesüknek sem tudtak segíteni. Egyszerűen nem jutott energia, erőforrás, katona arra, hogy ezt megtegyék. Hát Irán esetében ugye még kevésbé áll fenn ez az opció. Irán messze van, hát stratégiai partner, de nem közvetlen katonai szövetséges. Ráadásul Izrael és az Egyesült Államok jóval erősebb pozíciókkal rendelkezik a régióban, tehát én nem tartom valószínűleg, hogy a kommunikáción túl bármilyen katonai támogatást nyújtanának neki.
Már hallottam korábban olyanokat is, hogy közeledít a világháború, de azért ettől még messze vagyunk.
Az biztos, hogy a világ egy rendkívül bonyolult, problémás, turbulens időszakba lépett. Ezen most történt, ez egy folyamatnak a része volt, talán a Covid-járvány volt ennek az egyik ilyen tünete, vagy elindítója, és azóta egy permanens válság sorozatban vagyunk. A politikai válságok, államközi válságok mellett a gazdasági és energetikai válságok is sújtanak bennünket, és ez a helyzet, ez instabil geopolitikai helyzet, ez felbátorít olyan globális szereplőket, hogy tegyenek meg olyan lépéseket, amelyeket egyébként azok lehet, hogy nem mertek volna megtenni normálisan működő, stabil geopolitikai viszonyok mellett. És ugye ezért látjuk ezeket a mozgásokat Gázában, Oroszország esetében, és valószínűleg fogunk látni a világ számos országában. Ugye most itt napokkal ezelőtt Pakisztán is halat üzent, Afganisztánnak bejelentették, hogy háborúban állnak tálibokkal. Tehát a konfliktusoknak a száma és intenzitása az növekszik, és valószínűleg a következő időszakban a helyzet nem fog javulni. Tehát amíg fennállnak ezek a gazdasági és politikai problémák globális szinten, amíg vannak kísérletek különböző globális szereplők részéről, hogy átrendezzék a viszonyokat, globális viszonyokat, és amíg a gazdasági helyzet is kedvez ennek az instabilitásnak, addig ez a globális turbulencia fenn fog maradni. És sajnos az az időszak, amire még visszaemlékezünk mondjuk a 90-es évekből, vagy 2000-es évek elejéről, ez a Szovjetunió összeomlása utáni békés építkezés, ez most a darabig alig fog visszaköszönteni, és inkább erre a nemzetközi turbulenciára kell számítanunk.
Bendazsevszky Antont, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. 6 óra 56 perc van, 4 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.